Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a Nagy Mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma ismét egy életművet járunk körül. Moldova György az egyik legolvasottabb magyar író volt, 70-nél is több kötete jelent meg. Művei összesen 13-15 millió példányban keltek el. Politikai nyilatkozatai megosztóak voltak, markáns, ellentmondásos személyisége senkit nem hagyott érintetlenül. Ma tehát, ha úgy tetszik, a Moldova jelenségről beszélgetünk. Előbb az író lányát, Moldova Júlia szerkesztőt kérdezem, elsősorban a személyes vonatkozásokról.
Ön úgy búcsúzott édesapjától, hogy üresen tegyék le a koporsódat, ne hagyd semmit a halálnak, éld és használd fel minden erődet, érzelmedet, esélyedet, vágyadat, álmaidat. Ne takarékoskodj magaddal. Ő, ha minden igaz, így járt el, ugye?
Igen, ezt meg is írtam, ez a 40 prédikátorba vége felé így búcsúzik Kocsis Ergő Bálint a mesterétől. És aztán később szerintem ez be is került valamelyik aforizma kötetébe, és ő így élt.
Miért?
El is mondta.
Miért?
Mert úgy érezte, hogy hivatása van, és nincs fecsérelni való ideje. Ő céltudatos volt.
A hivatás az a közlés, az az írás, az a tájékoztatás, az a szegények felemelése. Miben állt az ő missziója?
Az igazság megmutatásában. Ő ezt, sőt, szerintem ő úgy is gondolta, hogy az olvasók szolgálatában, de elsősorban az a szerep, amit ő magára vállalt, hogy tükörként megmutatni az igazságot legjobb képességei szerint, és az őrületes munkabírásával.
Mindez honnan jött? Rájött-e mindenre? Az igazságérzete? A munkabírás? Ez örökölt volt? Vagy valami fajta?
Biztos, hogy nem. Nem lett volna. Volt benne, de talán bizonyítani akart.
Kinek?
Más akart lenni, mert otthonról nem hozhatta, az biztos, hogy nem apai vonalról, egy nagyon nehéz, nagyon szegény családból jött, hát ezt tudja. Nem, ez az ő saját belső iránytűje volt.
Ha már itt a hátteret és az indítatást említi, hát egy alkohollal problémát ápoló édesapa.
Igen.
Aki elindította őt egyfelől, és egy szinte hősként viselkedő édesanyja, aki a négy gyereket voltaképpen egyedül neveli föl. Hol ott van az apuka, hol nincs, ő nagyon könnyen bánik a pénzzel, olvasok történetet, hogy van, hogy leesik egy nagyobb összeg a kezéből, és ő beletapossa a sárba. Szóval ő azért nem volt egy jó apakép.
Nem, és nem is volt jó a kapcsolatuk a utolsó időszakban. Nem is beszélt vele, nem ment el a temetésére, nem járt ki a sírjához, nem békélt meg az apjával sosem. Ott voltak a nagyszülők háttérnek, az anyai nagyszülők, úgyhogy ebből a szempontból azért ő Muternak hívta anyukáját. A Muter nem egyedül nevelte a négy gyereket, hanem az egészen csodálatos édesanyjával és a Totyóval, aki apám nagypapája volt, és a bátyán kívül ő állt hozzá a legközelebb.
Őt szerette kvázi apjaként, hozzá nagyon kötődött.
Nagyon. Ez én nem ismertem, de minden történet szerint egy kedves, melegszívű, nagyon szerethető ember kellett, hogy legyen. Van apámnak egy unokája, aki nagyon hasonlít rá, és így láttam is, hogy hányszor elérzékenyül ezen a papa.
El tudott érzékenyülni?
Persze.
Mert mi ugye nem láthattuk ezt az oldalát.
El tudott. Tudott röhögni, tudott meghatódni,
mi
persze.
Mit tudott meghatódni?
Bármint. Tehát, hogy nem, ő nem volt egy kemény szívű. Amit ő kifelé mutatott, az sem hidegség volt, vagy ridegség, csak erő. Az volt benne, de én nem látok a kettő között ellentmondást.
Erő azért, hogy ne sebezzék meg?
Védelmező erő is, harci erő is. Ő azt mondta, hogy olyan erő, hogy úgy tudja vinni az aktatáskáját, mint a dinamit lenne benne.
Ezt szoktam mondani?
Igen. Tehát, hogy ilyenfajta küldetéses erő.
De látták önök őt kiszolgáltatottnak, sebezhetőnek, szárnyaszegetnek?
Nem. Nem, azt láttuk, amikor nagy fájdalom érte, elég kicsi voltam, amikor elveszítette a bátyját. Láttuk sírni, de amúgy nem, összetörve nem láttuk, és nem is tudom elképzelni.
Nem tudja elképzelni?
Nem. Anyukám halálakor már igen, de hát az akkor ő már öreg volt, és egészen más, mint az én gyerekkori emlékeimben.
Akkor látták őt kvázi összeomlani, ott akkor
igen.
Az ő élete ott ketté tört.
Hát több mint 40 év házasság. és az élete keretei felborultak.
Ő volt, mármint az édesanyja,
igen,
aki ezt az egészet, nem tudom, hogy működtette, praktikusan úgy kézbe tartotta?
Hát a anyukám volt a, nap, aki körül forgott a család, az egész nagy család. Otthon teremtett, megteremtette annak a feltételeit, hogy a papa annyit is úgy dolgozhasson, ahogy akart, és működtetett egy szép, nagy és erős családot.
Olvastam egy történetet, hogy amikor meghalt például Kardos György, tehát a Magvető, igen, kiadója, vagy annak a vezetője, a Magvető kiadó vezetője, aki Kádár mellett Moldova Györgynek egy ilyen félistene volt sokáig, akkor valami aluljáróba meglátott egy utcazenészt, és adott neki pénzt, hogy a Hull az elsárgult levelet játssza el, és azt írta, hogy azt nyilatkoztam oda, hogy most nem tudom, annyi mindent összeolvastunk, meghallgattunk, hogy patakokba folytak a könnyei. Tehát, hogy ő neki volt azért egy ilyen nagyon értelmes oldala.
Igen, nagyon szeretett énekelni.
Szeretett énekelni?
Nagyon szeretett. Nem is énekelt rosszul. Amikor már a mama nem élt, és jártunk fel hozzá, és az a helyzet állt elő, hogy nem a mamán keresztül zajlott a párbeszédünk, hanem egyenesbe, és már nehezebben is hallott, úgyhogy nem is volt olyan könnyű, akkor nagyon sokat énekeltünk. Rengeteg dal tudott, el sem tudom képzelni, hogy honnan.
De ezek magyar nóták voltak? Hogy micsoda?
Ez a Bányász indulótól a mozgalmi dalokig, a magyar nótán, hát akármi. Igen. Szerette Kovács Katit.
Te énekelt, hogy nem leszek a játékszered?
Arra nem emlékszem, de a régi ház
körül. A régi ház körül.
Azt énekeltük, igen.
Így családilag?
Hát a papával ketten, amikor nem hallottam más, de lehet, hogy a nővéremmel is, ők is énekelgettek. A húgával is nagyon sok szövegre emlékezett, őrületes memóriája volt.
Azt jól tudom, hogy 5 évig udvarolt az édesanyjának?
5 évig várta, hogy anyukám szabad legyen.
Mert most foglalt volt?
Igen, igen, a papa a... Akkor a mostani New York kávéház, akkor éppen Hungária kávéházban dolgozott minden nap, és ott működött többek között a Mura kiadó is abban az épületben, és ott dolgozott az anyukám, és minden áldott nap elkésett. 9-re kellett volna beérnie, és a papa már 7-kor ott ült a füzetével a Hungáriába, és minden reggel végignézte azt a műsort, ahol anyukám 9:04 loholva megérkezik a kapuba, és a főnöke ott áll karba tett kézzel, és megkérdezi, hogy na Zsuzsika, ma miért késett? És azt mesélte a papa, hogy egyszer a mamán látszott, hogy a türelme végére ért, ami nála nagyon ritka volt, és azt mondta, hogy főnök úr, képzelje el, elindultam időben. Persze. És egyszer csak megáll a 7-es busz, és nem megy, és nem megy, és kinézek, és ott fekszik előtte egy oroszlán. És akkor úgy döntötte, hogy ő ezt a nőt kivárja.
És módszeresen, szisztematikusan megvárta, még szabad lesz a szíve?
Igen.
Én lehet, hogy rosszul emlékszem, olvastam, szerintem majdnem minden utolsó történt, de nekem az dereng, hogy az édesapja is foglalt, tehát hogy összejöttek egy időben, aztán szétmentek, mindketten foglaltak voltak, és ez hátborzongató történet, ha igaz, de remélem nem csal meg az emlékezetem, és az édesanyja barátnője a semmiből megjelent, talán pont ebbe a kávéházba, és megkérdezte, hogy szereted-e még. Mire ő azt mondta, hogy igen. És onnantól kezdve eldőlt a dolog.
Anyámnak rengetegen udvaroltak. Eleve abban az időben egy szabad, elvált, értelmiségi nő nem volt gyakori, és nagyon szép nő volt. És a papa próbálkozott, és próbálkozott, de azt hiszem, hogy a mamának ez nem tűnt föl a tömegben. Tehát tényleg sokan próbálkoztak nála.
Mivel vette le őt a lábáról?
Én azt hiszem, hogy a dumájával és az írásaival.
Mert hogy ő azt mondta, hogy ő kevés volt, sokáig azt érezte, kevés volt ehhez a nőhöz. Azt mondta, hogy ő nem volt egy jó társaság, nem tudott úgy viselkedni, kevésnek érezte magát az édesanyjához.
A papa nehézkes volt, nem volt soha elegáns, nem volt soha könnyed, nem volt soha úgy szellemes, ahogy a kiadóban a szerkesztőségi asztal körül sokan, és amiből a mama nagyon sokat látott, de hát minden arra mutat, hogy azért a mama látta benne a mélységet nagyon gyorsan.
Hát az 5 év az nem olyan nagyon gyors.
Igen, de ez nem azt jelenti, hogy ők napi kapcsolatban lettek volna az alatt. Ugye a papa ott írt a Hungáriában, mama ott dolgozott néhány emelettel fölötte, tehát találkoztak persze.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen válvetve végigélt élet volt az övék? Tehát egy ilyen nagyon mély, csendes, szemérmes szövetség?
Én azt hiszem, hogy igen. Mi egy szép család voltunk.
Elképesztő, mennyit dolgozott. Tudott igen. Ő az az apuka lenni, aki úgy része a mindennapi életnek?
Hát ahogy szerintem most érti, úgy nem. Tehát, hogy nem ő tanított minket biciklizni.
Mert ő akkor, nem tudom, járt valahol vidéken és riportkönyvet írt.
És egyébként sem. Ugyanakkor valószínűleg a papa volt az egyik első, aki home office-ban dolgozott, és ő otthon volt, és mi együtt ebédeltünk. Én soha nem voltam napközis. Nagyon sok időt töltöttünk együtt, és sőt nem zavarta, hogyha mi otthon vagyunk, hogyha mi közel vagyunk, ha nem vagyunk csöndben, de nagyon sokszor nem volt otthon, mert riporton volt, és nagyon sokszor otthon volt, de ez egy többszintes sorházban éltünk, és nem jött le, hanem ült az íróasztalánál, és dolgozott nagyon korántól, viszont azért elég korán végzett is.
Ő egy meghatározott napirend szerint élte az életét.
Nagyon szigorú napirend szerint.
Én egyszer készítettem vele hosszabb interjút, akkor elmondta, hogy hajnali órába kelt, volt egy tornasor, amit elvégzett.
45 perc.
Az 45 perc volt. Igen. És az olyan volt, hogy se nem 44, se nem 47.
Az, nem.
Az 45.
És azt ő minden áldott nap megcsinált, ez egy saját továbbfejlesztésű, ilyen gimnasztikai alapú torna volt. Tehát ketten alig bírtuk el a papa súlyzóját a nővéremmel. Borzasztó erős volt. Fiatalabb korában ugye focizott, és járt futni. Aztán, amikor már ezt nem tudta csinálni, akkor sétált rengeteget.
A reggeli torna után reggeli és írás.
Igen, hát akkor mi még nem voltunk ébre.
Kézzel, füzetbe, és ha hibázott, akkor átírta, vagy hogyha...
Mindenképp átírta.
Mindenképp
tehát, hogy
átírta.
Azt úgy leírta egyszer, agyon húzigálta, javította, ezt, mondjuk ezt én nehezen tudom elolvasni, ezeket a kézirattait, az első verziót, és akkor a második menetre tisztázta, formálta, kihúzott, átpakolt benne.
Minden nap dolgozott, tehát hétből hétszer?
Igen, heti, azt hiszem, hogy heti 365 napon.
Még karácsonykor is mondjuk.
Hát karácsony nem ünnepeltük, de mondjuk a nyaralás az nagyon megviselte, nem tudott kikapcsolni, nem tudott pihenni.
Még akkor is, ha elmentek, nem tudom én, a Balaton partjára, még ott
akkor
is?
Akkor különösen. Eljártunk ilyen, voltunk Szigligeten, és a papa ott is leült az íróasztalhoz, és dolgozott. Az Őrségben volt neki persze íróasztal, ahol a gyerekkori nyarainkat töltöttük, és amikor ilyen bulgáriai üdülős utazásunk volt, akkor nem dolgozott, de akkor egész nap sakkozott az oroszokkal. Meg is nyerte.
Azt mondta, hogy nem ünnepelték a karácsonyt. Ez a zsidó szokások szerint volt itt? Tehát, hogy egy zsidó karácsonyt ültek meg?
Nem, Hanukát sem tartottunk. A zsidóság miatt volt a 44 karácsonyán a papa a gettóban megfogadta, hogyha ezt túléli, akkor nem fogja ünnepelni többé. És ezt én azóta is tartom.
Ön is?
Igen.
Pont emiatt, a családi hagyományok.
Igen, a húgai is tartják. Ez inkább családi fogadalom, de hát nyilván igen, a zsidóságunk miatt.
De a kettő az hogy függ össze, hogy azt mondja az ember, hogy akkor én ezt generációkon átívelően távol tartom magamtól?
Bementek, azt mesélte a papa, hogy karácsony napján 44-ben bementek téríteni papok a gettóban, és aznap lőtték a Dunába a szomszédházat, ahol eredetileg nekik a kijelölt lakóhelyük volt, de az még a gettó szabványai szerint is túl zsúfoltnak számított, úgyhogy nem oda kerültek, tehát hogy tényleg nagyon kevésen múlt, hogy életben maradt, és ez a kettő benne együtt 10 évesen, ne felejtsük el, egy ilyen fogadalomhoz vezetett. Nem, mintha előtte ünnepelték volna a karácsonyt.
Azt hiszem, azt írta valahol, hogy azért szeretem a karácsonyt, mert ez van a legtávolabb a következő év karácsonyhoz.
Ezt minden jó hangulatú karácsony esténken elújságolt.
El
abszolút. Igen, igen, nem voltak vidámok a karácsonyaink. Igyekeztünk elutazni, amikor a szüleim igyekeztek úgy szervezni, hogy ne legyünk itthon. Mentünk újságíró üdülőbe, mentünk Szigligetre. Próbálta az anyukám elvenni ezt az élt, hogy ne érezzük veszteségnek. Most meg már nekem üres hagyomány lenne, hát mennyi idősen elkezdeni valamit ünnepelni.
Úgy tudom, hogy egyszer fegyvert is fogtak rá kisgyerekként, ugye?
Igen.
Azt mondta, hogy ha ezt túléli valaki, akkor valószínűleg soha az életben nem fél többet az életbe.
nem félt. Nem tudom, hogy miért nem félt. Nyilván volt, amitől félt, meg minket féltett. De szerintem csak bátor volt. Bal oroszlán volt.
De azt tudja, hogy milyen helyzetben fogtak rá fegyvert? Ott a gettóban?
Ott a gettóban. Futár volt a testvérével, ők viszonylag nagynak és erősnek számítottak a még itthon lévő gyerekek közül, és a zsidó tanács, és picit talán valamennyire az ellenállás üzeneteit kézbesítették. Nagyjából megírta a Szent Imrébe, az nem csak az ő emlékei, a bátyái is.
A Szent Imre indulóban.
Igen. A Szent Imre indulóban.
Engesztelhetetlen volt. Én ezt olvasom. Például egy bulvárlapnak nyilatkozta, aztán kinek higgyen az ember, hanem egy bulvárlapnak. De azt mondta, hogy volt Urbán Tamáson kívül, aki ugye az utolsó éveiben a kiadója volt, volt egy barátja, aki egyszer vendégségben, mármint önöknél, rosszat mondott Kádárra.
Ó, igen, de nem is ő mondta, hanem a felesége.
A felesége.
A felesége, és hát nem tudom, nem mondott ellen a feleségének. Igen.
És megszakította vele a kapcsolatot.
Igen, de mondjuk ránk nem haragudott. Tehát, hogy volt egy olyan belső kör, akikről nem tett fel kérdéseket. Nyilván én nem mondtam soha rosszat Kádárról, mert békés természet vagyok.
De nem de... mert ez szabadgátat? Nem akart konfliktust?
Nem akartam belemenni egy vitába, és nem is voltam abban biztos, hogy megvan a kellő tudásom ahhoz, hogy én elkezdjek egy érvelést oda-vissza.
De mondjuk játszunk el a gondolattal.
Oké. Okay.
Egy vasárnapi ebédnél kiszalad a száján egy Kádárt nem feltétlen a mennyekbe eresztő mondat. Akkor mi lett volna? Ő arra reagál azonnal?
Nem hiszem, hogy súlyosan. Az már azt mondja, hogy beszélek hülyeségeket, és azt hiszem ennyi. El tudta fogadni az ellenvéleményt a családban.
De ennek az embernek nem mondott akkor ellent, de soha többé nem akart vele beszélni. Visszakérdezett az újságíró, engem ez nagyon meglepett. Egyszer sem lehet hibázni, kérdezte. Mire az édesapja azt válaszolta, nem.
Ilyen értelemben engesztelhetetlen volt, és egyébként nem csak a saját nevében. Tehát, hogyha valaki megbántott minket, akkor is. Volt olyan, hogy anyám egy sértést már évtizedek óta elfelejtett, de apukám gondosan őrizgette. De lehetett tőle bocsánatot kérni.
Elfogadta?
Igen.
Tud olyan esetről, hogy ez olyan feloldozást nyert? Mert az édesapja nagyvonalú lett?
Hát, biztos igen, igen, persze. És ő is tudott bocsánatot kérni, igen, tudok.
Önöktől kért valaha?
Persze, gyerekkorunkban is. Neki az... Nyilván nem naponta, de hogyha úgy érezte, hogy hülyeséget csinált, akkor igen.
Ő azt írta szintén valamelyik könyvébe, hogy a harag jó tanácsadó.
Az indulat. Szerintem ezt inkább így értette.
Persze, egyértelműen.
Így értette,
hogy indulatból kell jó döntést hozni, mert az az ösztönös, az az elemi, az a megkérdőjelezhetetlen. Én így dekoldoltam ezt akkor.
Azt is hitte, és szerintem ez szerint is élt, hogy az érzelmeinknek, az ösztöneinknek, az eredendő indulatainknak engedni az a jó, az a termékeny, az az egészséges, az a mi utunk. És ő ezt meg is tette. De sokat szelidült. Azért ez nem egy egyenes vonal.
A szelidült alatt azt kell érteni, hogy már nem volt olyan indulatos, igen, megbocsátóbb volt, erejét vesztettebb lett. Mire gondol most szelidülés alatt?
Sokkal kevésbé volt indulatos, sokkal kevésbé ment bele konfliktusokba.
Ez minek volt köszönhető?
Akkornak, szerintem.
És nem is volt, nem is az édesanyja halála utáni időszakról
nem,
beszélünk?
Nem, azért ez előbb már így történt. Tehát a papa képes volt verekedni az utcán, vagy ha elé álltak a sorban, abból már... csúnya szóváltás tudott lenni, és el tudott menni tetlegességig. Megmaradt Kőbányai vagánynak.
De nem tudom, hogy 70 éves korában is verekedett.
Igen.
Én nem hoztam volna szóban, nekem elmesélt egy történet kamera előtt
magam.
Igen, egy valami szemüveges gyereket.
Igen, beállt elé a sorba, valaki azt igen, hiszem, a patikában, hát eleve a patikában, de mindegy, és akkor ő szólt, és az valamit visszafelesel, tiszteletlenül.
Mi van öreg, mire emlékszem,
igen,
és megütötte az édesapja.
Megütötte.
És ő pedig a szemüvegét kérte, hogy
fizesse
meg,
ki.
Így van.
Igen, nekem gyerekkoromban hatalmas védelmezőnek láttam. Egyszer jöttünk haza szilveszterkor, kicsi voltam, és egy részeg ember odaállt a kocsi elé, és nem engedett minket tovább. És kiabált, és az egész jelenet ijesztő volt nagyon, és emlékszem, hogy a papa egy másodperc alatt kipattant a kocsiból, megfogta a 20 éves fiút, és így leröpítette az árokba
hát
az
ez nagyon imponált tőletnek.
Igen, imponált is.
De azt mondja, hogy ez azért az utolsó mondjuk 10 évben már azért csitult.
Elcsendesedett.
Megbékélt?
Talán igen, azért magába is zárkózott. Azt is jelentette, igen.
Ez mivel járt?
Kevesebbet járt el otthonról, szeretett otthon lenni. A barátai közül sokan meghaltak, egyre magányosabb lett, rosszabbul hallott, azért az is elvesz a konfliktusokból. Lehet, hogy kicsit kevésbé is érdekelte sok minden.
Én kérdeztem tőle, az nagyon megmaradt bennem, drámai volt, hogy mi okoz önnek örömet az életben? Mire azt mondta, hogy tulajdonképpen semmi. Jót eszik, családdal el van, azon felül ő neki semmire nincs igénye. Nincsenek nagy örömei, azt mondta.
De nagy igényei sem voltak. Az, hogy egyszerűen öltözött, az nem kifejezés.
Nem volt piperkőc.
Na nem, nem volt
ezzel piperkőc. Nem vállalhatjuk.
Volt neki két nadrágja, meg két cipője, és tényleg egyáltalán nem érdekelte. Ételben is nagyon egyszerű ízlése volt. Nem voltak költséges szórakozásai, nem voltak szenvedélyei, a foci. Igen, de csomó mindent nem tanult meg, amit az ember otthonról hoz.
Mire gondol például?
Nem tudott biciklizni, nem tudott táncolni. Ezek kimaradtak az életéből.
Ez benne okozott félszegséget és gátlásosságot? Vagy ezek nem voltak fontosak az ő
személyben? Az én életemben már nem előtte szerintem, amikor például azt mondta, hogy édesanyám fölötte állt, akkor ezt így érthette. Nem tudott, és nem is akart beilleszkedni másféle közegbe, sőt, semmilyen közegbe sem akart beilleszkedni. Ő elfogadta a saját kívülállását, és ebben nem tett fel olyan kérdéseket, nem próbált idomulni, nem próbált úgy csinálni.
De nem fogadták be, vagy ő nem akart oda tartozni?
Nem akart oda tartozni sehova. Foci csapatba, igen, sok helyre igen, de ezt a, nem is tudom minek hívjuk piperkőc közegnek, mert ezt a szót már megtaláltuk, ez tőle távol állt.
Ez a fővárosi balliberális elit értelmiség?
Igen.
Ő azt nagyon nem szerette.
Nem.
Mi volt vele a baja?
Megtámadva érezte magát, és joggal, tényleg nagyon sok támadás érte, nyilván nem mindenkitől, de megtámadva érezte magát az írásaiban, a meggyőződésében, ugyanakkor, amikor ő sikeres lett, akkor őt ez a közeg kapta fel és sztárolta, és ez a közeg dobta el.
Mikor úgy dobta érezte. Őt el?
Én azt hiszem, hogy ez egy körülbelül a rendőrkönyvnél volt egy törés.
A bűn az élet.
A bűn az életnél.
Ott ugye sokan ezt a cigánybűnözés felemlegetésével, vagy köztudatba emelésével magyarázták.
De azon most már nem is tudunk beszélni annyira, idejét múlt. Az is lehet, hogy a 600 ezer példány, de ez lehet, hogy gonoszság a részemről.
Ugye kiment 500-ba először, és azon mások példány még 200 lett, én 700-ról tudok. Elképesztő példányszám.
Elképesztő 600... felfoghatatlan példányszám.
Szóval magyarul azt akarja mondani, hogy irigyelték is.
Elkönyvelték Commerce-nak.
Ez bántotta?
Nem, ezen röhögött. De lehet, hogy bántotta tulajdonképpen.
A már említett interjúnkra hivatkozva azt mondta, én nem vagyok tehetséges. Azt hiszem, az a Shakespeare-i mondat, hogy testünk, lelkünk a kert, akaratunk a kertész. Szóval egy igen közepes kertben egy egészen kiváló kertész működik.
Mindig ezt mondta, hogy volt az osztályában több fiú, aki jobban ért, mint ő, hogy neki nem volt olyan fantáziája, neki nem volt olyan nyelvi készsége, ő nem hozott otthonról ilyen szellemi hátteret. Elképesztően szorgalmas volt, de ez szerintem nem igaz, baromi tehetséges volt.
Nagyon tehetséges volt. Azt mondja, hogy azért kiesettek egy kosárból mondjuk a rendszerváltás után, abból a közegből, amely őt fölemelte. Nem lehet az, hogy egy kicsit ezért ő is tett? Tehát azért ő tudott sarkos lenni, spröd lenni. Provokatív lenni, bebeszólt, azért az ő felelősségeit azért megkerülhetetlen, nem? Már hogy a kívülállás okán.
Még az is igaz, hogy valamennyire brahista is volt. Tehát ő szerette odavágni az asztalra a kemény állításokat. Sikeres maradt a rendszerváltás után. Nem kell és nem is szabad mással mérni a sikereit, mint az olvasókkal, és olvasói megmaradtak. Őrületes példányszámokat produkált mindig is a piachoz képest. Nyilván az már nem a sok 150-es rendőrkönyv volt, de a Kádár János életrajza is rettenetes.
180 ezerről tudok én. Hát az hajmeresztő például.
Az hajmeresztő.
Az ő életében mi volt a luxus, amire nem sajnálta?
Mi.
A gyerekek.
Én. Igen, a nővérem és én. Nekünk tényleg elképesztő, hogy mennyire mindent megadtak.
Unokáknak is?
Igen.
Tehát nem tudom, hogy látták őt térdén lovagoltatni a kisgyerekeket?
Igen, és velük egy kicsit más is volt a viszonya, mint velünk. Nyilván ők is mások. Háttérbe vonult anyukámhoz képest, aki csodálatos és központi nagymama volt, de a lányom, emlékszem, nagyon kicsi volt, és oda ment a apámhoz egy mesekönyvvel, hogy olvassál. És én úgy felnéztem, mert nekem nincs olyan emlékem, hogy a papa olvas nekünk a mama olvasott, és fogta a könyvet, és olvasott, persze.
Önöknek nem olvasott?
Nekünk a mama olvasott.
Önök kislánként, kamaszlánként, nagylánként tudták azt, hogy egy nagy formátumú magyar íróval élnek együtt? Nem azt vonom kétségbe, hogy esetleg nem fogták volna föl, csak hogy ennek a jelentőségét otthon lehetett érezni?
Hát az egész világban lehetett érezni. Hát a moldovasság nem volt könnyű egy gyereknek. Én 77-es vagyok, tehát ez a 80-as évek, amiről beszélünk, amikor a papa szupersztár volt, és egy író olyan celeb volt, amilyen celeb, azt hiszem, ma már nem lehet. És folyamatosan különleges bánásmódban volt részünk, amit nehéz volt kezelni, és akkor ennek a fonákját, hogy azt hiszed, hogy különleges bánásmódra tarthatsz igényt, pedig miért hiszed csak, mert azt kinek a gyereke, ugyanakkor járt előnyökkel is, nyílt előnyökkel, hogy mondjuk felvettek minket a gimnáziumba, de ez egy küzdeni való, nagy, nehéz és rettenetesen kiváltságos és büszkeségre okot adó teher volt.
Hogy érti, hogy felvettek minket a gimnáziumba?
Volt egy ilyen, hogy a Trefort gimnáziumba a Kossuth-díjasok gyerekeit fel kellett venni.
Na most akkor egy irodalmi petykával hogy szembesítsem, az igaz, hogy úgy beszélte rá Kardos?
Igen.
Hogy fogadja el a Kossuth-díjat, mert a gyerekeid így fognak bejutni a gimnáziumba.
Igen, és ez is történt.
Tehát amúgy ő nem akarta volna elfogadni.
Azt nem tudom, de ez egy nagyon komoly ér volt. Én azt hiszem, hogy elfogadta volna, és járt is neki.
Hajaj. Két könyvet emelt ő ki, ami szerint a csúcstörténet volt. Azt hiszem, az egyik a 40 prédikátor, a másik pedig a Mikes Kelemenről írt, ha jól emlékszem.
Igen. Hát ez két történelmi regény.
Miért erre volt a legbüszkébb?
Mert csodálatos nyelvük van. És a papának a nyelve az realista, kemény, szórakoztató, hát nagyon sok esetben kifejezetten elmegy, a baromi vicces tudott lenni, és a 40 prédikátor is, meg a Mikes is egészen más. És rettenetes munka van benne, rettenetes forráskutatás.
1000 oldalt fordított latinból.
Igen.
A 40 prédikához 1000. És úgy, hogy azt a kis kezével ő leírta, mint tehát az nem
volt. De ő tudott latinul.
1000 oldal akkor is rengeteg.
Akkor is rengeteg, és a két figura, nyilván valamennyire egy író benne van minden figurájában, de ez a kettő, a Kocsicsergő Bálint és a Mikes Kelemen áll talán a legközelebb ahhoz, ami ennek a papa látta magát íróként.
És az milyen?
Mint akinek dinamit van az oktatáskájában, egészen pontosan olyan, és ott van mellette a Mikes szörnyűséges magánya, és a Kocsicsergő Bálint kiállása, amivel inkább elment Gálya rabnak, mintsem, hogy megtagadja a hitét. Ő ebből gyúrta össze magát.
Nagyon szépen köszönöm.
Moldova Júlia után Szegő János irodalmár, a Magvető kiadó szerkesztője segít megérteni Moldova György irodalmi jelentőségét.
A szakértők szerint 4 jól elhatárolható területre oszlik Moldova György munkássága. Ugye a klasszikus szerkezetű prózai írások és a színpadi művek, a szatírák, a riportok és az aforizmák. Ezzel egyetértesz. Szerinted a 4 közül melyikbe volt ő a legjobb?
Nagyjából egyetértek, én is idefele gondolkodtam, hogy mik azok a kontinensek, amik ezt a Moldova univerzumot mondjuk így tagolják. Mondhatom, hogy mikor, melyik korszakában, ugye eredendően prózaírónak indult, és később a 70-es évektől teljesedett ki az a riporteri, szociográfiai működés, ami talán a legemblematikusabbá teszi az ő nevét a mai napig, amit aztán nyilván a rendszerváltás után is továbbírt, egy más fénytörésbe, és egy olyan alternatíván van, hogy lehetne egy ilyen fiatalkor, érettkor és időskor felosztást is csinálni, és ezeken belül megnézni a műcsoportokat, de hogy válaszoljak is a kérdésedre, én a leginkább legközelebb állónak a szociográfiai munkásságát érzem, azzal a megjegyzéssel, hogy alapvetően azokban is azért a fikciós szál nagyon jelentékeny, és az önéletrajzi szál is nagyon jelentékeny. Tehát ha még egy Moldova paradoxont feldobhatnánk, nem itt eddig fel lett volna olyan sok dobba, akkor az egyik, hogy ő egy ilyen valóságírónak tűnik, aki a tárgyszerűségéről híres, de meg annyi könyvében akár egy-egy témáról, akár egy-egy figuráról írt, mintha egy rejtett önéletrajz lenne, és egy annak a tükrébe a saját identitását, a saját életét örökíteni meg, hogy aztán időskorában rákanyarodjon tényleg az önéletrajzi prózára is. De hát ha az egész pályakezdést nézzük, ott is az epikai hitelt valószínűleg az adta az első novelláival, amiben voltak éppen berobbant az irodalomba, hogy ezt a külvárosi világot mennyire autentikusan tudja megírni, ezeket a fura, picit rejtőszerű figurákat, mintha rejtői karakterek átcsavarodnak egy ilyen szociálba, tehát hogy ebbe volt valószínűleg egészen eredeti, de nagyon sok mindent tudott a irodalomban, nagyon sok műnemet tudott megcsinálni, és a drámák is fontosak, az aforizmák is fontosak. Egy elképesztő munkabírású ember volt, akinek az életműve gyakorlatilag beolvashatatlan, ha nem is Nemerei vagy Tandori Dezső értelemben, de azért egy nagyon-nagyon nagy életmű.
Az mennyire általánosítható az a fajta megfigyelés, hogy azért az ő hősei jobbára a magányosan küzdő férfi. Ezt én jól gondolom, vagy jól figyelem meg?
Igen, ez aztán mostanra talán egy kritikai toposz is lett Moldovával kapcsolatban, miközben őt azért a kritika nagyon sokáig mostuhán kezelte.
Miért?
Vagy nem. Moldova valahogy, mintha kiiratkozott volna az irodalomnak abból a nyilvánosságából, részben a műfajváltásával, részben pedig a saját igényével, hogy ő az olvasóiért ír, és nem a kritikáért, hogy lekerült arról a térképről, amelynek az elején egyébként fontos, amelynek az elején fontos tagja volt. Tehát egy olyan indulás a Moldováé, hogy gyakorlatilag közelebb összeolvashatnánk Fejes Endre indulásával, Ad Absurdum Kertész Imre kicsit később indulásával, de ezek az írók utána különböző módon, mert a Fejes is, meg a Kertész is azért anomália, Kertészről volt szerencsénk itt beszélgetni, de mindenesetre a Moldova esetében az történt meg, hogy ő egy ponton túl azt hiszem elengedte azt, hogy annak az irodalmi szakmának megfeleljen, és az irodalom kritikának megfeleljen, és mert olyan szintű olvasói visszajelzést kapott egy olyan korban, amikor az olvasás, a művelődés az egy közvetlen érzéki tapasztalat volt, és közösségteremtő, kohéziós erő, abba a furcsa néhány évtizedben, ami a Kádár rendszert voltak éppen polgárosította, hogy ő innentől kiszállt abból, hogy irodalmi kánonoknak megfeleljen, és sportot is üzött talán abból, hogy ő nem veszi figyelembe ezeket a különböző dolgokat. Egyfajta gyanakvással idősebb korában talán még ennél is erősebben lehetne fogalmazni, milyen kritikával kezelte a kritikát, és ezt az ilyen belterjes, benfentes irodalmi életet. Ennek ő egyáltalán nem akarta tagja lenni, tehát ő ilyen szempontból abszolút outsider akart lenni, és ezt
nem
meg is tette.
Nem akart, vagy egész egyszerűen annyira kibékíthetetlen volt a két világ, hogy ez valahol megrekedt.
Ő egy nagyon magányos hős volt maga is, miközben nyilván életemberei szerencsésen körülvették, és fontosak is voltak számára a barátok, de ő törekedett azt hiszem az autonómiájának erre a megélésére is. És egy hirtelen példa jutott az eszembe, hogy amivel ő Kossuth díjas szerző volt, egy értelemszerűen az a alapításától tagja volt a Digitális Irodalmi Akadémiának, ahol a művei mind a mai napig ingyen elolvashatók, ezzel sikerült minden magyar könyvkereskedőnek és könyvkiadónak nagyon jó üzletet csinálnom ezúttal is, de minden esetre nekem nagyon érdekes volt nézni minden évben a fotókat, amikor ezeknek a Digitális Irodalmi Akadémia tagjainak volt a gyűlése, hogy ott van a Moldova, beszélget is nyilván a többi íróval, tehát nem arról van szó, hogy egy nem létező ember lett volna, de ez volt az egyetlen olyan közeg, meg az egyetlen olyan kánon, ami azt a állapotot nekem megmutatta, hogy a Moldova ugyanúgy része ennek az irodalmi nyilvánosságnak, mint mondjuk az Eszterházi Péter, vagy a Csóri Sándor, vagy a Nádas Péter, vagy a Jókai Anna, vagy a Szabó Magda, hogy nagyon különböző neveket mondjak, de egyébként pedig valahogyan tényleg a legfontosabbnak az olvasóival való kapcsolatot tartott. Én életemben utoljára talán a Pozsonyi úton láttam őt, ült egy széken, egy kis asztal előtt, és dedikálta a könyveit, és nem volt körülötte semmi műsor, ő maga volt a műsor. Tehát,
ugyanakkor ő ezekről a dedikálásokról, vagy fesztiválokról azt mondta például a Vörösmarty tériről, hogy az nem feltétlen az ő közege.
Ő neki rengeteg közege volt, és rengeteg nem közege volt, tehát hogy még egy paradoxon, hogy a legnagyobb konszenzus azt hiszem amögött van, vagy abban van, hogy egy rettenetesen megosztó személyiségről beszélünk, akihez mégis mindenkinek van valamilyen viszonya, ez egy nagyon széles skálán mozog, mindenkinek megvan a maga Moldovája, és mindenkinek utána van egy reakciója arra, hogy erről, ha mondjuk valaki fölfedezi a könyves polcán, akkor mit mondjon. És itt a felmentéstől kezdve az indulaton keresztül a rajongásig nagyon különböző attitűdökkel viszont visszanyúlnak Moldova iránt. Nyilván főleg 90 és a 2000-es évek után, amikor az ő politikai állásfoglalása egyre markánsabban, egyre radikálisabban rehabilitáló, apologizáló volt mondjuk a 56-tal és az 56 utáni eseményekkel. Az nyilván egy vízválasztó volt, de én szerintem, amikor ő meghalt, az nagyon szépen mutatta az a gyász, hogy mennyire sokaknak volt ő egy fontos szerző mindenféle politikai oldalaktól, vagy akár mindenféle kirekesztő szándékoktól függetlenül. Én akkor direkt néztem a Facebookot, hogy milyen különböző buborékokban bukkan föl ez a hír. Bocsáss meg, a szabadba vágtam, amíg meg se szólaltál.
Hogy erre rájöttél-e, hogy miért volt ő ilyen fontos kulturális kód? Miért volt mindenkinek hozzá viszonya? Mert hogy megkerülhetetlen volt mindkét oldalon, és szerintem mondjuk a politikailag kevésbé egyivású emberek is nagyon respektálták őt, abban egész biztos vagyok.
Nagyon-nagyon sokan respektálták őt, és a legnagyobb, legkövetkezetesebb kritikát én meg tudom fogalmazni, hogy melyik az a szellemi, kulturális, politikai közösség, ami mondjuk képviselt a Moldovával szemben, és ez mondjuk egy leginkább a fővárosi liberális értelmiség, ami már a 80-as évektől egyébként egy következetes Moldova kritikával rendelkezik. Ennek részben a egyik szempontja Moldovának a ávós ábrázolása, 56 ábrázolása, részben pedig az, ahogyan a 70-es, 80-as évek mondjuk represszív magyar kriminalisztikáját a szociográfiáiban valamennyire legitimálta, és ennek lett egy kritikai hangja. Radnóti Sándortól Kőszeg Ferencig ezek a kritikák meg is jelentek, hol a szamizdat nyilvánosságban, hol pedig az első nyilvánosságban.
Tehát miért volt ő egy ilyen jelentős irodalmi kód? Miért respektálta mindenki? Igen. Én tudok is neked mondani egy lehetőséget, egy opciót, mert gondolkodtam én is ezen. Talán a hajlíthatatlansága.
Igen, szóval a hitelessége is az, hogy az ő esetében mindent komolyan gondolt, és mindig ott volt mögötte az a keménység, a 40 prédikátor, ha tetszik, visszamenőleg is megkerest azokat a mitoszokat, vagy toposzokat, amilyen aszketikus alkatú valaki volt ő, és egy helyütt arról is ír, hogy őt mindig a modern ember mitosza érdekelte, akárkikről ír, és ez a hajlíthatatlanság, ez egy erős szó, én a hitelességet gondoltam, de talán a hajlíthatatlanságban több a fizikai jelenlét, és neki egy fizikai jelenléte volt, az az egész élet, ahonnan ő jött, amiről majd még biztos beszélünk, és amit a legszebben szeretett ábrázolni, még akkor is, hogyha ő egy idő után kitört nyilván ennek a mély szegény kőbányai Pongrácz telepi világnak a szűkös körülményeiből, ez a plebejusság, ezt abszolút hitelesen képviselte, és akiben éppenséggel voltak csalódások Moldova irányába, az pont azért lehetett, mert ehhez a plebejussághoz képest érezhetett valami fura vonzódást mondjuk a Moldova esetében a belügyesek iránt, vagy valami hatalmi represszió, vagy hatalmi szó iránt. De ami legfontosabb a Moldova esetében, hogy telibe kapta a magyar modernitásnak azt a szakaszát a 60-as évektől kezdve, amikor az ország elkezdte keresni a saját valódi profiát, és ezekben a Moldova könyvekben találta meg azt hiszem a saját arcképét, akár a Vasútas könyvében, akár a Bányász könyvekben, akár a valamelyik szakmáról szóló könyvében, később a 90 utáni könyveiben az egészségügytől kezdve a borászaton át különböző tájegységek, szociográfiájaig. Ezekben olyan módon volt benne a valóság, egy olyan korban, amikor az irodalom egyébként száműzte a valóságot, és ennek a posztmodernnek lett egy ilyen félreértett zanzája, hogy itt valóság nincsen, csak fikció van. A Moldova ezzel szemben azt mutatta, mint a régi falukutatók, népírók, Nagy Lajos, I. és Gyula és társaik, hogy igenis van valóság, és azzal kell valamit kezdeni, és az emberek azt érezhették, hogy a Moldova figyel rájuk, mindent lejegyez, és utána visszaolvassák a saját életüket, csak egy picit mindig szellemesebben és talán frappánsabban. Én azt hiszem, a Kádárkornak egyébként olyan szempontból abszolút egy piaci szereplője lett, tehát ő tényleg nem azért adták ki, mert elvárás volt, hanem mert el tudták adni a könyveit azokban az irdatlan nagy példányszámokban is.
Igen, de azért tudták eladni, mert azok olyan akut kérdésekre reflektáltak, amelyek mindenkit érdekeltek. Ő például azt mondta, hogy abszolút szenzációérzéken van, mondta egy későbbi interjúban, vagy azáltal váltak forró társadalmi ügyekké, hogy Moldova mindezt remek szimattal kiszagolta.
A kettő együtt igaz, szerintem nagyon jó szimata volt, de azért azt tegyük hozzá, hogy azok a kvázi kritikák, bírálatok, amiket ezekben a nekem a mai napig nagyon fontos riportkönyveiben ő megtesz, ezek azért mindig a rendszeren belül maradó kritikák és polémiák voltak. Ilyen szempontból szerintem a Hoffi párhuzam szépen megállja a helyét, és ezzel tényleg sem a minőségüket, sem a esztétikai, etikai dimenziójukat nem akarom megkérdezni, hogy azért ők egy rendszeren belüli szelepként működtek, és azért ha ennél nagyobb kritikát akart volna valaki megfogalmazni, mondjuk a 70-es évek magyar anomáliáiról, az nem valószínű, hogy így megjelenhetett volna ebbe a formába. Az emberek pedig egyre jobban azt érezhették, hogy van valami korlátozott olyan kritikai nyilvánosság, ahol legalább ez megtörténhet. Tehát ha az újságok nem is írják meg, a Moldova majd megírja, valószínűleg volt egy ilyen késleltetett ütemű dolog ebbe.
De te tudsz és szabályozott és egyeztetett keretekről?
Spekulálok, nem tudok, ez valóban most egy spekuláció részemről, abból indulok ki, hogy azért a korabeli nyilvánosságnak megvoltak azok a szűrői a kiadó igazgatóságokon keresztül, amik azt hiszem az igazán problémás dolgokat azért főleg a 60-as, 70-es években még kiszűrték volna, 80-as évekre tehető talán egy lazulás, de engem meglepne, hogyha azért ezek vagy egy beépített belső mértéknál lett volna ezek mögött a valóságot egyébként meglehetősen kritikusan ábrázoló leírások mögött, vagy pedig, de szerintem ez inkább egy belülről fakadó dolog lehetett, én nem hiszem, hogy ezt kívülről kellett bárkinek utólag megmágnia, meghúzni, ha igen, akkor majd kiderül, és elnézést kérek. Szerintem ez inkább az ő nagyjából tudta a tólik határait, és 90 után pedig éppen azt élvezhette, hogy ez a tólik kiszabadult, felszabadult, és ő is még provokatívabb lett, ha tetszik, még jobban kereste adott esetben a konfliktust vagy a balhét.
Miért?
A Hakatában volt valami zsigeri vagányság, valami zsigeri dinamika, és nyilvánvalóan az a fajta, tehát Moldovának az a dühe, amit a rendszerváltás áldozatai után és a rendszerváltás áldozataival érzett, és az, ahogyan rengeteg ember került nagyon rossz körülmények közé, az őt nagyon mélyen őszintén felbőszítette, és ő ebből a dühéből, ebből a haragjából nem is akart engedni. Nekem a Nagy Lajos párhuzam ebből az alkatból fakad, aki egy egészen kiváló író, és el van meglehetősen felejtve, vagy kevés könyve van esetleg benne egy-két szöveggyűjteményben, hogy a Nagy Lajosnál is van ez a fajta düh, harag, és a Moldovánál is azt érzem, hogy ez a düh és harag, ez milyen őszinte volt, és nyilván 90 után egyre idősebben, egyre jobban látta a saját nemzedékének is a partvonalra szorulását, vagy elromlását, és ezt vissza tudta vezetni a rendszerváltásra és annak a különböző zűrjeire, és ő ebből a kelleténél talán egy komplexebb, ha nem is összeesküvős elméletet, de olyan sérelmi narratívát gyártott le, amitől viszont ne jottányit se tudott engedni, mert a halíthatatlanságában ez is benne volt, tehát 56-ot 90 előtt sokkal kevésbé forszírozta, már hogy felmentse, mint ahogyan 90 után tette.
Provokáció szándékával.
Igen, és a Kádár iránti nosztalgiája, vagy Kádár iránti rajongása, vagy szimpátiája, talán ezt a szót használhatjuk, is 90 és 2000 után erősödött föl, tehát ebből a szempontból ő egyáltalán nem egy opportunista volt, sőt, ha valami elmondható a Moldováról, akkor ez a fajta vagány provokáció, aki egy kicsit talán mintha önmaga ellen fogadna, és keresi, és azt, hogy adott esetben elmondhassa a legőszintébben a véleményet, akkor is, ha ez valakiknek nem tetszik egy idő után, ezért szerették őt beírni különböző tévéműsorokba, ezekből egy némely a YouTube révén talán megőrződik, de ott is ez a Gyuri bácsi lett belőle, aki nem megy a szomszédba egy jó szövegért, és remekül tudott bírálni embereket, de ezt én gyerekkoromból emlékszem, hogy tényleg a 90-es években egy Moldova nyilatkozott a Boldogult Emlékű Napkeltében milyen jól helyre tudott tenni embereket, de Németh Miklósról mondta, amikor vissza akar térni, hogy ő 10 éven keresztül a Big Band hallhatta, én meg azt, hogy mocskos kommunista vagyok. Egy mondatban összefoglalva a rendszerváltás. Itt azt hiszem a Moldova esetében a műsorod címe az egész életműre vonatkozik, és a figurára vonatkozik, és annak a részben fedésére, részben meg eltérésére, hogy egy személy, aki nagyon sok mindent elárul magáról, még az utolsó könyvekben is tartogat néhány töltényt, hogy egy metaforájával éljek az utolsó töltény sorozatra, amit nem mond el, ez lehet a szerelmi viszonyairól, szólhat a lánya iránti rajongó szeretetről, az egész életéről, időskoráról, tehát hogy ez az ember, aki az egész életét egyfajta nyilvánosság előtt töltötte valami ilyen gyóntató jelleggel írta ki az életét, mindannyiunk életét, mennyire sok titkot tudott maga körül még mindig tartani, és hogy neki az írás az valószínűleg tényleg a lélegzéshez kapcsolódó evidencia lehetett, egész életét tényleg végigírta rendületlenül.
Ugyanakkor ő hova helyezhette saját magát az irodalmi kánonban? Például találtunk egy ilyet, egy 22-es mércében, vagy mércén megjelent kvázi nekrológ. Nem volt irodalmi nagyság, rajongói mégis így kezelték, vetik a szemére gyakran. Kétségtelenül nagyon népszerű író volt, de nem egy Fejes Endre, és ezt ő is pontosan tudta. Tudta?
Én szerintem igen egyébként, és a Fejes Endre örülök, hogy másnak is eszébe jutott, nyilván adja magát, akár ez a külvárosi életvilág, meg egyébként az a kritika, ami a Rozsdatemetőben nagyon ott van, az is rendszeren belüli kritika, de a rendszer leglényegére rákérdező kritika.
De mi itt a különbség Fejes Endre és Moldova György között?
Hát ez egy nehéz kérdés, Endre.
Minőségbéli, világlátásbéli...
Hát a világlátásbéli is, mert a Fejes Endre sokkal kevésbé nyilvánult meg ennyire politikusan, mint ahogyan a Moldova megnyilvánult, de összevethetetlen életművek, mert a Fejes Endre aztán főművét megírta rögtön az első könyvével, én a későbbi Fejes művekben is csodákat találok, de a Rozsdatemető az tényleg egy olyan, mint amikor valaki az első dobással nyeri meg a kalapácsvetést az olimpián, az ritka, utána már nem is kell beállni a dobókörbe kb. És nem is állt be olyan sokat a Fejes, és visszavonult, és nagyon csöndben vonult vissza, és nagyon sokakat meglepett, hogy nagyon időskor meghalt néhány évvel ezelőtt, ő neki a hallgatás volt beszédes, mondjuk így. A Moldova nem állt le, ő egy folyamatos úszásban volt, vagy nem tudom, most átcsaptam egy rossz sportriporteri közhelyekbe, bocsánatot kérek, de pont emiatt, mert nincs egy olyan epicentrum az életműnek, mondjuk, mint a Rozsdatemető, ami köré még kisebb későbbi művek gyülekeznek, más szerkezetet ad ki, de hát ha most itt tartunk, amikor a Moldova elkezd írni, akkor őt olyan irodalmi típusú problémák vagy kérdések érdeklik, hogy hogyan lehet egy novellába, egy novellaciklusba egy regénybe hősöket megalkotni, ahhoz rendelni egy nyelvet, egy nézőpontot, és ez az idővel ezeknek a kidolgozásáról fogalmazunk úgy, hogy azért ő lemond és máshova teszi a hangsúlyt. Őt az nem érdekelte, hogy olyan típusú komplex lét összegző regényeket írjon, vagy olyan parabolákat írjon, mint mondjuk a Fejes a Rozsdatemetőbe, vagy a Sánta a nagyműveiben. Őt egész egyszerűen egy másfajta siker érdekelte, másfajta visszajelzés és érdekelte. A Moldova az tényleg ott van minden polcon, és hogyha visszagondolunk egy 80-as évekbeli interjúra, akkor nem tudjuk Moldova könyvek nélkül elképzelni azt a lakást, és elképzelhetetlen az egész 70-es, 80-as évek világa a Moldova könyvek nélkül, sőt, egy ponton túl kb. Ezekből a könyvekből fogjuk tudni rekonstruálni, ahogyan a 80-as évek végét, 90-es évekét megveszek a Szomszédokból.
Ha már az a műsor címe, hogy nagymű, azt mondtad, az ő élete, a karakter, a Moldova jelenség a nagymű. De az ő irodalmi munkásságában, ez lehet szociográfia is, tehát a leírt szövegekről beszélek, szerinted mi a nagymű?
Hát szerintem a pályakezdésnek a novellája, a Mandarina, Híres Vagány és Társaik, a Ferencvárosi Koktél, a szociográfiák közül valószínűleg a Tisztelet Komlónak, a mozdony, akit a mozdonyfüstje megcsapott, az mindenképpen, és mondjuk a Szent Imre induló, ami az ő gyerekkorának, meg ennek az egész addig nem nagyon kibeszélt történelemnek volt egy nagyon fontos regény, egyébként 75-ben jelent meg, azt hiszem egy évben is a Sorstalansága, tehát innen szempontból még a Kertésznek is kortársa és sorstársa, egy Kerér Dezsői a bombót vagy aforizmát pörgessek ki. Én itt látok főműveket, de még akár az időskori könyveknél is inkább motivumok vannak, vagy inkább olyan felcsillanások, amik kiadnak egy ilyen hőtérképet erről az életműről, de mindenki megtalálhatja benne a magának kedves könyvét, valószínűleg van, akit inkább az aforizmák érdeklik, van, akit pedig ezek a riportkönyvei.
Azt mondod, hogy annyira nem volt része a magyar irodalmi életnek. Azért nyilván elmondásokra tudsz hagyatkozni, vagy pletykákra. Azért, ha megjelent egy Moldova könyv, vagy meghallották a nevét, az úgynevezett nagyok, és ne is nevesítsük őket, respektálták Moldovát. Tehát azt szerintem nem mondta senki kétségbe, hogy egy igen jeles és egy korszakot meghatározó irodalmi alakról beszélünk.
Egyértelmű, és inkább, ha nem, semmiképp nem lesz sajnálás volt vele szemben, hanem inkább annak a sóhaja, hogy vajon mi lett volna, hogyha ez az ember mondjuk egy másik röppályán marad. De szerintem ez egy történelmietlen kérdés, mert neki ez volt a sorsa, vagy ez volt az útja, vagy ez volt az ő életiránya, hogy ezekben a műfajokban találjon valamit magának otthonosan.
De te el tudtad volna képzelni azt képességeit, habitusát tekintve, hogy ő például a Kertész Imrei úton indul el?
Nem.
És a magas irodalomnak gyárt majd könyveket?
Nem, én azt gondolom, az ő találkozott az alkata, meg a korszak találkozott azzal a közönséggel, amiben, ha ez a három dolog találkozik, ezt most találom, hogy van egy alkat, korszak, közönség, akkor abból...
Ezt most találtad ki?
Azt hiszem, igen. Akkor abból, meg nem tudom, mire jutok egyébként, tehát Moldovan nem frappánsabb lenne, vagy slágfertig, olyan ő maga szeretett fogalmazni, ahogy ő felénk mondják, volt egy ilyen dumája is, tehát hogyha slágfertigebb lennék, akkor valamit kihoznék belőle, de mindesetre ez egy olyan visszaigazolást ad a szerzőnek, hogyha érzi, hogy van, megvan a műfaja, megvan a közege, és megvannak az olvasói, ami nem ellustítja, de mondjuk úgy, hogy kényelmessé tudja tenni, míg az a szerző, aki folyamatos keresésben van, vagy a közönségét keresi, vagy a saját műfaját keresi, vagy a kettőt együtt, az lehet, hogy nagyobb kihívások elé van állítva, hogy megújhodjon, vagy hogy rátaláljon valami arra, amire a Moldovának nem kellett. A Moldova belakott egy teret, nagyon jól ismert egy teret, és az egész 20. századot, aminek a negyik részét, tehát hogy nagyon érdekes, hogy az ő életében 45 nyilván egy cezúra volt, 90 is egy cezúra volt, és utána még milyen sokáig volt köztünk és írt, de hogy ezt a három idő szeletet, ha megnézzük, akkor ebből tudunk egy nagyon érdekes 20. századot rekonstruálni, ami nem biztos, hogy igaz, de nagyon valóságos, és azt hiszem ez is fontos. Életszagú olyan figurákat tudott megörökíteni egy-egy skiccetére, mint amikor egy nagy festőnek nem a kidolgozott tablói lesznek a legfontosabbak, hanem mondjuk a ceruza rajzai. Én ezzel a ceruzával a kézben látom mindig Moldovát, hogy egy kamion ül, hogy elmenjen Moszkvába, vagy ül egy gőzmozdonyon, vagy járja tényleg az országot, és tényleg úgy tud leülni ezekkel a melósokkal. Azt hiszem ez az azonosság volt az, ami őt egyébként ilyen szempontból befogadta ebbe az akkori Magyarországba, tök mindegy, hogy abban milyen származású emberek voltak, hogy érezték azt, hogy egy ivású velük, hogy nem felülről beszél hozzájuk, hogy tényleg kíváncsi rájuk, ezért is nyíltak meg ezek a figurák, akiket aztán olyan jól megörökített.
Egyre válaszolj még kérlek. 13 kötőjel 15 milliót láttam én, de nagyon sokfajta szám van, becslés van, hogy hány eladott Moldova könyv van Magyarországon. Ezt te el tudod helyezni, aki a könyvpiacon dolgozol, hogy ez mit jelent?
Hát ez felbecsülhetetlen szám, egy olyan egészen más univerzumból érkező szám, ami elgondolhatatlan. Ez
példátlan? Tehát a kortársai között sem volt olyan, aki akárcsak megközelítette volna?
Hát én azt gondolom, hogy ilyen példányszámot nem hinném, hogy bárki produkált volna. Ennek azért van egy olyan rész, ezt érdemes azért kettészedni. Most lennék, hogy ilyen gazdaságtörténeti kísérletet tartanak. Tehát a 95-i magyar könyvkiadásban a piaci szempont az egyáltalán nem létezett, ott egyszerűen a magyar állam fontosnak tartotta, hogy a magyar népközösség dolgozói megfelelő mennyiségű könyvet vihessenek haza, részben művelődés, részben szórakozás céljából. A magyar népközösség akkori dolgozói, lakói, állampolgárai pedig vitték is a könyveket. Olvasták is, részben, hogy szórakozzanak, részben, hogy művelődjenek, és rengeteget olvastak. És rengeteg könyvet tényleg el lehetett adni, részben mert olcsó volt, részben pedig mert volt rá igény. 90 után ez nagyon megváltozott, a Moldovának viszont megmaradtak az olvasói, akkor is, ha évről évre ezek az olvasói egyre szegényebbek lettek, és azt hiszem pont itt ebben a rádióban ezt nem kell elmondanom, hogy mit jelent, hogy emberek folyamatosan támogassák azt, amit ők fontosnak tartanak. És
olyannyira, hogy a Kádár könyve, ami 2006-ot mondtam én is.
Jó időzet, megint a szimat egyébként, de jó évben jelentette meg egyébként.
Igen, 180 ezer példányra ment el.
Igen, anélkül, hogy olyan típusú marketing lett volna mögött.
Elképesztő szám.
Így van, és a legtöbbet ezekből a könyvekből már azok az emberek vették, akik hát inkább a farhátat, mint a bélszint veszik valószínűleg a hentesnél, vagy hát a karajt, nem tudom, de minden esetre az olvasói neki kitartottak, és ami még szerintem fontos, hogy még a fiatal nemzedékek is kaptak egy új remoldovát, vagy valamilyen új moldovát részben a szüleik, nagyszüleik révén, részben talán a vasutas könyv révén, tehát a Moldovának nyilván idősödő olvasó közönsége lehetett, de szerintem a mai 30-asok számára sem ismeretlen, és főleg az, hogy a Moldova tényleg 50-60 éven keresztül minden évben írt akár nem egy, hanem két könyvet is, és a 13-15 millió példány az reális, és az még durvább szerintem, hogy ezek el is lettek olvasva ezek a könyvek, és forognak ott körülöttünk velünk.
Ez volt tehát a nagy mű Moldova Júliával és Szegő Jánossal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!